Szőke László, a Budapest gyógyfürdői és hévizei ZRT vezérigazgatója az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Mondta, hogy hogyan tervezik meg, ha egy új fürdőt terveznek, fejlesztenek, hogy hogyan hozzák be az embereket. Hazaiakra lőnek, idézőjelbe inkább, vagy a turizmusra lőnek inkább?
Egyrészt meg az előbbihez kiegészítésképpen, tehát a tervező kitalál valamit, mi ezt teljesen átrendezzük. Én úgy gondolom, hogy mi sokkal jobban értünk egy fürdőhöz, hogy mi a jó fürdő, mint egy tervező. Aztán szomorú lenne, hogyha nem így lenne.
Akkor ő csinálna a fürdőt, és önök terveznének.
Igen, például. Tehát igazából a tervező szerepe egy-egy fürdőnél az, hogy hogyan néz ki kívülről, milyen formája van az épületnél, de hogy milyen medencék vannak, milyen színű burkolatuk van, stb. Ezeket mind-mind mi döntjük el, hiszen a mi felelősségünk, a mi pénzünk van benne. És mi azt szeretnénk, hogyha a pénzünk mindenelőbb megtérülne. Tehát ezért el kell találni a fürdőt. A turizmust, amit kérdezett, ez attól függ, hogy hol van. Ugye most jelenleg, ugye előbb is említettem, folyik a csillaghegyi fejlesztés, ott elsősorban nem a külföldiekre appellálunk. Elkezdtük már a Pesterzsibeti fürdőt is, az remélhetőleg ez év vége már a régi épület meg fog tudni nyitni, ott sem külföldiekre számítunk. De például a Rudas fürdőnek a kiegészítésénél elsősorban a külföldi vendégforgalmat vettük alapul, hiszen úgy gondoltuk, hogy a Rudasnak van olyan vonzereje, ami oda hat, és ha elmegy a Rudasnak az új a déli szárnyába, ott nem nagyon hall magyar szót.
Mennyire kell őrizni egy fürdő hagyományát, történetét? Magyarán nem fordulhat-e az elő, hogy a fürdő kultúra fejlődése lelépi egy városnak a fürdő fejlesztéseit? Máshol, Ausztriában, itt ott más látnak az emberek, és elkezdik azt itt nálunk is keresni. Nem így megy?
1945 után, amikor nagyon sok fürdőt Európában anyagi kárért, bombatalálat, stb. Ért. Két irányba váltak el a fürdőfejlesztések. Nyugat-Európában a döntő irány az volt, hogy nagyon drága annak a szép szecessziós épület, fürdőépületnek a felújítása. Ez építünk mellé egy új modern, egy akkor modern fürdőt, és azt fogjuk üzemeltetni, a fürdőépületet pedig múzeumként használjuk. Nem bontják le, múzeumként használják. Nálunk Magyarországon más irány indult be, és ennek nagyon örülök. Itt a régi fürdőépületet újítottuk föl. Tehát amikor tradícióról, hagyományról kérdez, nálunk ez sokkal jobban megvan. Beszéltem a külföldjével, akkor azt mondja, azért szeret Magyarországra járni, fürdőbe, mert itt olyan, mintha egy múzeumban fürödne. Itt bizonyos szempontból igaza van. És ez pont Németországban, és Németországban is nagyon sok 19. század végén, 20. század elején kifejlő, megépített szecessziós fürdők vannak, főleg Franciaországban, Észak-Olaszországban is. Csak ott a nagy részt mellette van az új fürdő, és azt használják. És egész más élményt, érzést ad egy Széchenyiben fürödni, mint mondjuk elképzelne, mondjuk azt nem a ligetvédőkben, a Széchenyivel építenénk egy nagy csúnya vasbeton fürdőt, és abban fürödnénk. Egész más. Egészen más.
Nem sokkal drágább üzemeltetni egy felújított fürdőt?
Dehogy nem. Én azt mondom, hogy mondjuk egy felújítása, egy Széchenyi felújítása 4-5-szor annyiba kerül egy négyzetméter, mint egy vadonatújat építenék.
Mennyi időre terveznek vagy újítanak föl egy fürdőt? Tehát meddig van annak szavatossága, amikor megint hozzá kell nyúlni?
Ha az a munka egy jó minőségű, akkor ugye ez attól, hogy milyen jellegű munka, hogyha burkolatot cserélek egy olyan helyen, ahol rendszeresen járnak a vendégek, ott már olyan 5, de inkább mondjuk 10 év múlva már gondok jelentkeznek. Kevésbé használt részen később. Egy szaunáinkat olyan 5-6 évente felújítjuk, mert a fa az ugye hamarabb rongálódik, mint mondjuk egy kő. Változik nagyon. De a nagy felújítások, amiről beszélek, a terek optimális kihasználtsága, egy új fürdőnél sokkal jobb, mint egy régi épületnél természetesen. A mai igények kielégítése sokkal nehezebb megoldani egy régi épületben, mint egy új épületben. Csak az a régi épület gyönyörű.
Egy külön műfaj az úgynevezett úszó jegyek műfaja. Az úszó jegyek árát a fürdő jegyek árához képest hogy állapítják meg?
Ha jól emlékszem, van egy szorzónk, ilyen 60-70 százalék, a két órás úszójegyet, hogyha kérdez, ha jól emlékszem, ilyen 60-70 százalékos szorzóval állapítjuk meg, ha jól emlékszem.
De... mi jár a fejükben? Ússza le, és utána menjen a dolgára, vagy az a jobb, hogyha leússza, és akkor megveszi még a kiegészítő jegyet, ha van ilyen, és akkor inkább ott maradsz. Mi jobb a fürdő?
Sok helyben nem is kell megvennie, mert kauciót kell tenni, és a kaució pont a különbözet. És akkor ott marad.
Bennmarad is kész.
És akkor kész. És akkor egyszerű. Persze, hogy azt akarjuk, hogy ott maradjanak. Persze. Például a Palatinuszon másik speciegy a futójegy. Tehát, hogy bemegyek, átöltözöm, kijövök futni, és utána visszamegyek, és jól emlékszem, ez 3 órás időtartamra szól, az mondjuk 1 óra futás és 2 óra áztatás. Tehát ez mind a két, tehát akár az úszójegy, akár a futójegy, mind arra példa, hogy próbáljuk minél van a lakosságot behozni, és magyar úgy, hogy kielégítjük az igényeiket. Ennyi.
Bérletek. A Magyar Fürdőszövetség hosszú-hosszú idő óta javasolja a jegy meg bérletárak mérséklését, meg a gyógyászati célú fürdőbelépő, meg az áfa csökkentését, más ágazatokban tapasztalható áfa csökkentéshez hasonlóan. Milyen eredményeket értek el eddig?
Hát ha röviden kell válaszolnom, semmit. Én alelnök voltam a Magyar Fürdőszövetségnél, és ha jól emlékszem, 1,5 évvel ezelőtt le is mondtam, és most a budapesti gyógyfürdő ki is fog lépni a Magyar Fürdőszövetségből. Így nem lehet. Tehát a Fürdőszövetség vezetője se nem tud elérni eredményeket. Meg kell nézni. A vendéglátósok elértek egy csökkentett alacsony áfát. A hotelesek elértek egy csökkentett alacsony áfát. Nálunk 27% most az áfa, nem sikerült eredményt elérni. Nem sikerült elérni, hogy az OEP hozzájárulás, tehát amikor ön az úgy egy kék babás lappal jön be, hozzájárulás emelkedjen. 12-ben volt utoljára egy 5%-os emelkedés. Egyre többek, ugye közben az árak emelkednek, illetve a kiadásaink emelkednek. Előbb beszéltünk bérekről például, stb. Tehát egyre magasabb pénzt kérünk a beutaltaktól, hogy ne legyen akkora veszteségünk, vagy akár ne legyen veszteségünk az OEP-en. Egyre több pénzt kérünk, emiatt egyre kevesebben jönnek el, ami a lakosság általános egészségi állapotára is negatívan hat. Ebben sem sikerült a fürdőszövetségnek eredményt elérni. Előbb-utóbb szerintem fürdőszövetség nélkül is lesz eredmény, hiszen az állam is be fogja látni, hogy valamit ezen mozdítani kell. Nagyon sok olyan gondja van a magyarországi fürdőknek, amiken jó lenne javítani. Hiszen az előbb azt mondtam, hogy Budapest egyik vagy a legfőbb vonzereje a fürdők, ez ugyanúgy igaz Magyarországra is. Ha megnézzük Magyarország 10 leglátogatottabb települését, logikus, hogy első Budapest, de a top 10-ben ott van ilyen, hogy Hajdúszoboszló, Zalakaros, Hévíz, Bükk, stb. Most csak meg kell, ki menne el ezeknek a településekre, ha nem lenne fürdő.
Ezek a települések erről híresek.
Erről híresek, így van. És olyan történelmi magyar városok, mint Szeged, mint Pécs, mint azt hiszem Sopron sem, nincsenek bent a top 10-ben, pedig ezek gyönyörű városok.
Csak nincs fürdőjük.
Ez pont az, úgy érzékem, egyet is értünk ebben, pont ez jelezi azt, hogy a fürdők a magyarországi turizmus egyik vagy a legfőbb vonzerejei. Ezért lenne fontos, hogy komolyan kormányzati szinten is foglalkozni ezekkel a fürdőkkel. Lehetőséget adni a fejlesztésükre, koordinálni a fejlesztésüket, tematizálni egy-egy térségnek a fürdőjét. Ne legyen az, amit az előbb említettem, hogy másnap nem emlékszem, hogy melyik fürdőben voltam, mert egyenfürdők épültek az elmúlt 20 évben.
De ha nem a fürdőszövetség, akkor ki fogja előállítani ennek a stratégiáját? Mert azért a fürdő, amennyiben én jól értem, akkor az egy szakma. Nem, valószínűleg nem mindegy, hogy ki áll neki fürdőstratégiát gyártani országos szinten, akkor ki fogja megcsinálni?
Én a budapesti gyógyfürdőnek vagyok a vezetője, én ezért felelek, én ezzel foglalkozom elsősorban, de hogy van véleményem az egészről is, akkor egy kormányzati feladat kellene, hogy legyen. És remélem a most megalakuló kormányban lesznek olyan emberek, akik ezzel foglalkozni
fognak. Úgy gondolja, hogy ez a turizmuson belül, mint annak egyik, tehát egyértelműen turizmuson belül.
Turizmuson vagy egészségügyön belül, hiszen ez a fürdők mind a kettőhöz tartoznak.
Elbírja-e az infrastruktúra a látogatók tömegét? Én néha azt az ember az a tapasztalata, hogy lépni nem lehet egy fürdőben.
Ezért mondtam azt, hogy folyamatosan fejlesztenünk kell.
A terület azért adott, ha szélesedni nem lehet, akkor fölfele lehet még menni?
Nem, új fürdőket lehet nyitni. Újabb és újabb fürdőket lehet nyitni.
Hol?
van az én fejemben van még 3-4 olyan helyszín Budapesten belül, és nem is külváros, hanem bent a belső részben, ahol lehet nyitni, ahol tudom, hogy van víz, és van terület, és meg lehetne építeni a fürdőt.
De akkor ezek már új építésű, új ezek fürdők, újak, teljesen igen. zöldmezős beruházás.
Ez egy zöldmező beruházás. De például most a Csillaghegy is egy zöldmezős beruházás, szóval a strandnak az egyik oldalába építünk meg egy 7500 négyzetméteri hatszintes fürdőépületet.
Bocsánat, nevessen ki, ha van annyi víz, amennyi ennyi fürdőt elbír Budapest alatt?
Ugye én nem vagyok hidrogeológus, de ők sem tudnak erre önnek exaktul válaszolni, az én tapasztalatom szerint. Én egyet tudok, hogy a kutak vagy negatívak, vagy pozitívak. A pozitív, amikor ugye magától följön a víz erővel, a negatív, amit szivattyúzom. A pozitív kutaknak a nyomása nem csökkent az elmúlt 10 évben, 15 évben. Sőt, valahol nőtt is. A negatív kutaknál a vízszint azonos szinten van. És a hatóság által megengedett vizet kivesszük a kutakból. A hatóság is azért nivellálja ezt. Ezek szépen normális mennyiséget így ki lehet venni a kutakból. Tehát én úgy gondolom, tehát a kérdésre válaszom, hogy az én meglátom szerint igen, biztosra veszem, hogy 50-100 évre még biztosan van víz. Szerintem jóval több, de addig biztos. Nem csökken a vízszint.
Pest Erzsébeti Jódos Sós gyógy- és strandfürdő felújítása, arra járó kollégáim mondják, hogy nem látják, hogy ott indulna. Az megy?
Az megy, akkor a kollégái nem jól érzik. Megy. Elkezdtük az épületet. A történet az, hogy 2006-ban volt már egy felújítás állami pénzből, de utána, miután ez megtörtént, a gyógyfürdő akkori vezetése úgy döntött, hogy nem tudják nyereségesen üzemeltetni, tehát ki se nyitották. Tehát állampénzben felújították, és zárva maradt. Mi most ugye ezt saját pénzből újítjuk föl, és olyan méretűvé varázsoljuk, hogy lehessen gazdaságosan üzemeltetni. Megy, akkor a kollégái mennyire közelebb, és tényleg nézzék meg. Vizet találtunk, van 2 méter mélyen egy hatalmas nagy mészkősziklapad, meg stb. Tehát csomó ilyen kellemetlenséggel találkoztunk, de már megvan a műszaki megoldás, már meg is csináltuk, most már jövünk kifele a föld alól. Megy, remélhetőleg ez év végével meg tudunk nyitni egy részét, és jövő áprilisra pedig a teljes fürdőt meg fogjuk nyitni. Ez megint olyan, hogy az előbb is említettem, hogy nagyon komoly igény van rá, és elsősorban a helyi lakosok részéről. Gyakran szoktam olyan kérdést kapni, hogy itt fejlesztjük a fürdőket, és különben a tortának ugyanazon a tortán osztozunk. Ez nem igaz. Tehát például a Pest-Erzsébeti fürdő megnyitása egy olyan új közönséget hoz be a fürdőbe, aki eddig nem nagyon járt el, mert messze volt, meg ezért, meg azért, de meggyőződésem, hogy be fogja hozni. Ugyanez van a Paskál fürdőnél is. Ugyanez van például a Rudasnál. Amikor a Rudast megnyitottuk, a Rudas meg a Gellért között van egy 500 méter távolság körülbelül. Attól féltünk, hogy a Rudas új részének elkészülte, negatívan fog hatni a Gellért, vagy elszívja onnan a vendégeket. És 2014 évvége körül adtuk át a Rudast, és 15-ben a Rudasnak a korábbi forgalma 60%-kal megnőtt, ugye az új rész miatt, és ugyanebben az évben a Gellérté pedig 20%-kal.
De magyarán új embert hoztak be.
Új embereket hoznak be, így van.
Hogy honnan hozzák be?
Persze, hát folyamatosan mérünk. Ugye egyrészt a turizmus növekedése, ugye ez főleg egy Gellért és Rudas esetében ez egy nagyon, nagyon meghatározó szegmens. Másrészt pedig olyan emberek jönnek be, akik korábban nem voltak. Hát ha emlékszik a Rudasnak a déli szárnyára, hogy nézett ki korábban, az egy meglehetősen gusztustalanul kinéző épület volt. Helyette ott van egy gyönyörű panoráma medence fönt, ahonnan a Dunát lehet látni a Lánymási hídtól a Margit hídig. Sőt, még a Margit hídon túl is. Tehát és ez fölkelti az emberek érdeklődését, és bejönnek. És ez szerintem így működik. Ha jó a fürdő, behozza az embereket.
Azt értem, hogy a gyerekeket azt szeretnék látni a fürdőben. Jöjjenek a családjukkal.
Ezt
most már
lehet.
A fiat? Akkor miért nem lehet labdázni? Nagyon sok helyen. Sőt, azt hiszem, hogy talán sehol nem lehet labdázni. Nem medicinlabdával, hanem rendes labdával.
Ahogy mondottam, a korábban épült fürdők nem gyerekek számára készültek. Tehát ha jön a Széchenyben, valóban nem tud labdázni, se a Gellértben. De az új fürdőkben, amit gyerekek számára építünk, a Palatinusról beszélek, és akár a téli Palatinus medencéről is, vagy a Paskáról és a téli Paskár medencékről beszélek, ott van labdázásra alkalmas és kijelölt medence. Van. Tehát ez számomra természetesen, hogy gyerek labdázik, hogy próbál úszni a medencében, és akkor rukkapál és fröcsköl. A Paskáron hiány volt egy olyan télen is működő nyitott medencére, ahol az idősebb emberek pihenni tudnak. Ezt megcsináltuk, és egy konfliktust ezzel megoldottunk, mert korábban az idős hölgy ott pihent, én magam láttam, és a gyerek meg ott úszott, a nő rászólt a gyerekre, stb. Vita volt belőle. Tehát próbáljuk elkülöníteni ezeket. Tehát azt akarjuk, az idős emberek is jöjjenek be, meg a kisgyerekek is, és lehetőleg minél több köztes korosztály is. Tehát van ilyen medence, de a 2010 előtt épült, a régen épült medence fürdőkben való nem volt.
Még beljebb a konfliktusokban mobil vízilabda kaput le lehet tenni? Bármelyik strandon vagy fürdőben? Az egy fél kilós szerkezet, villámgyorsan megvan, és lehet pólózni, ami egy nemzeti sport. Mindenki tudja, hogy mi az.
Ahogy az a gond ezzel, amit az előbb is mondott, hogy a fürdőink mi azt mondjuk, hogy ha egy fürdő kihasználtsága 50% fölé megy, az már nem jó. Nem jó, mert ugye azt jelenti, ugye a százal azt jelenti, hogy nyitáskor fullig van, és záráskor is, hogy ez nincsen, de az 50%-os fölötti kihasználtság azt jelenti, hogy már vannak bizonyos napszakok, amikor nem tudunk beengedni embereket, magyarul zsilipelünk, tehát ha valaki kijön, akkor mehet be a következő. Ilyen esetben nem tehetjük azt meg, hogy egy medencében egy mobil vízilabdakaput oda raknak, és ott vízilabdáznak. Nem, mert nincs annyi hely. De akik ilyenben gondolkodnak, ők tudnak külön bérelni ilyen gyengébb időszakban, úgy holt időben helyet, ahol ezt meg tudják csinálni. Tehát
csekkoljanak be a fürdő honlapjára, és tívják föl az ügyfélszolgálatot?
Igen, és mondják, ügyfélszolgálatot, és a fürdővetem megbeszélik, hogy mit tudom én, ugye amikor holt idő van nálunk is, úgy 9 órától 12-ig, abban az időszakban ide jön egy ötfős baráti társaság, megveszik a jegyet, és fizetek, hogy mit tudom én, valamennyit, és megkapják egy medence területének a kizárólagos használatát. Ez egy délelőtt meg tudjuk csinálni, de délután nem.
Délután nem. Fürdő sapka kötelezősége, ez műszaki vagy szokásbéli dolog?
A fürdősapkát csak az úszómedencékben tesszük kötelezővé. Az élménymedencékben, vagy a brüggölő medencékben, hogy szépen ülünk a melegben, ott nem. Tehát is, de van egy komoly higiéniai oka is. Gondolom, az úszómedencében úszik valaki. És ilyen hajszálak, és a szám ott van a víz színénél. És ha más ember hajszálon úszik, az nem túl jó dolog. Tehát ezért így választottuk el, hogy az úszómedencében kötelezővé tesszük az úszósapka használatát. De általában, ha jól emlékszem, ilyen 100 forintért lehet már bérelni, vagy ilyen egyszerű nejlont kapni. Tehát nem egy összeg, tehát nem a pénzért csináljuk mi sem, hanem a vendégek miatt.
Kopaszoknak is kötelező. Engem egyszer, bocsánat, kisípoltak a medencéből, és hiába csapkodtam a tar fejemet, hogy hát nincs is hajam, és mégis a szabály a szabály.
Igen, mert ugye akkor, most én nem akarom belemenni, hogy önnek is van azért haja. Ha egy kicsit hosszabb, akkor lehet, hol húzom meg a határt? Nagyon nehéz meghúzni valahol a határt, hogy ki az, aki teljesen kopasz, ki az, akinek van valamennyi haja, kicsit hosszabb haja van. Nekünk így egyszerűbb, meg ellenőrzhető, azt mondjuk, hogy mindenkinek kötelező, ez azt jelenti, hogy kopaszok is.
Ugye a dagály az nem önökhez tartozik.
Hát a mi tulajdonunk volt, és a fővárosi önkormányzat hozott egy olyan határozatot, hogy a vizes VB-t segítendő az egész fürdőt neki ajándékozza a magyar államnak, ami ugye ránk nézve kötelező döntés volt, tehát mi neki adtuk, eladtuk 0 forintért a magyar államnak.
Nem érzik a szervezetből?
De, nagyon.
Mit lehetne vele kezdeni? Mert az egy óriási komplexum.
Én ketté választanám a dagályt. Az odaépült, ez a Duna Arena nevű úszópalota, az a versenysportot szolgálja ki. Szinte kizárólag, vagy elsősorban a versenysportnak épült. Ahhoz mi nem értünk. Tehát én úgy gondolom, hogy annak az ideális üzemeltetője, mint ahogy van is, az NSK, a Nemzeti Sportközpontok. Ők üzemeltetik a Komjátét, a Szécsit, stb. Tehát ők ehhez értenek. az úszómedencék üzemeltetéséhez és a versenysport kiszolgálásához. Amihez mi értünk, azok a fürdők, annak csak egy része az úszómedence. Tehát ha Dagályra visszatérek, én ketté választom a dolgot, ott van a Duna Aréna, és van a fürdő. A fürdő mai napig nem nyílt még meg, most ilyen júliusi dátumot hallottam, illetve olvastam sajtóban, most átalakítják így a tervező elképzelése szerint, csak hát mondjam azt, ha jön bárki utána üzemeltetni, az valószínűleg nem lesz ugyanaz az elképzelés, mint a tervezőnek. Az elején mondtam egy hasonlóban, hogy nálunk nem a tervező dönt egy fejlesztésbe, hanem mi. Tehát most egy tervező valamit kitalált, azt most megépítik, és talán valakinek odaadják üzemeltetni. Mi szeretnénk üzemeltetni, nem is tagadom, de csak a fürdőt. Ez egy gyógyfürdő volt. Ebben nekünk van gyakorlatunk, van tudásunk. Másnak itt Budapesten nincsen.
Gyógyfürdő víz, gyógyvíz ellátottsága az ugyanolyan, mint volt, mert mintha hallottam volna a híreket arról, hogy valahonnan, valamelyik kútból már nem kap vizet a Dagály. Ez elképzelhető?
A Dagály korábban két helyről kapott vizet. Van a saját békekútja, ez egy 38 fokos víz. Ez most is ugyanúgy kap. Pont mielőtt a magyar államnak adtuk volna a fülöt, előtte újítottuk föl a kutat, sokkal nagyobb a vízhozama most már, mint korábban volt. Tehát van ez, de ez csak 38 fokos. Ugye az a forrás nem 38 fokos, tehát az a felhasználás helyéig hűl jó néhány fokot, attól függ, hol van a felhasználás helye, mert milyen hideg van kint, stb. Tehát magyarul erre rá kell melegíteni. Ugyanakkor épült egy távvezeték a Palatinusztól a Dagályig, ez 15 éve vagy valami akörül épült, ugye ezt az Árpád hídon jön át a vezeték, ami a Palatinusznak, a Magnakútnak, ha jól emlékszem, 63-64 fokos vizével rásegítettünk a Dagályra. Mi így is üzemeltettünk. Most viszont a Palatinusz egész évben nyitva van, és ez főleg ez a Palatinusz kisegítés télen volt, mert Palatinusz be volt zárva télen.
Nem kellett a víz.
Nem kellett a víz, logikus, tehát volt szabad kapacitás, hogy Dagályt ellátni. Most viszont a Palatinusz télen is nyitva van, igaz, nem akkora forgalommal, mint nyáron természetesen, de télen is nyitva van, tehát sokkal kevesebb az a vízmennyiség, amit át lehet adni a Dagálynak. Tehát én ugye tárgyaltunk a Dagálynak a vagyonkezelőivel, és azt mondtam, hogy nem tudunk vizet adni, számomra ilyen egyszerű, mert én nem fogom kockáztatni a Palatinusznak a forgalmát, azért, hogy egy másik üzemeltetőt ellássak meleg vízzel, föl lehet melegíteni a Békek útvizét is, ez csak pénzkérdés.
De ha önök üzemeltetnék, akkor se tudnának a Palatinuszból.
Ha mi üzemeltetjük, akkor úgy, hogy vízkormányzáson belül, akkor jobban megoldható, hiszen akkor tudom, akkor nincs szerződés, akkor adok, amikor éppen van. Ha viszont valakivel szerződök, akkor sokkal nehezebb megcsinálni.
Akkor kell adni, amikor kell.
Amikor neki kell. Tehát azért mondom, én azt nem merem bevállalni, mert nem fogom a Palatinusz rontani a semmilyen más fürdő kedvéért. Ha mi üzemeltjük a Dagályt, akkor egy kézben van a kettő, és akkor mindig látom, hogy mennyi a puffer mennyiség, és akkor úgy tudom átküldeni a vezetéken. Tehát ez egy újabb érv, hogy miért mi üzemeltessük a szaktudásunkon, a tapasztalatunkon kívül. És van egy másik érv is azért a nálunk van egy ilyen bérletrendszer, ami mondjuk veszek a Széchenyibe bérletet, akkor el tudok menni a rangsorban alatta levő fürdőkbe, és el tudok menni a Lukácsba, a Rudasba, stb. Mondjuk a Gellértben nem az fölé van én diszponálva. Így, ha valaki mondjuk a Széchenyibe vett jegyet, el tudott menni a Dagályba is. Ha Dagályba vett jegyet, el tudott menni még több helyre. Most viszont, hogyha nem üzemeltetjük, ez a Dagály logikusan nem lesz benne a rendszerbe. Tehát én tudom, hogy valami közel 1000 aláírásban gyűjtöttek a fürdővendégek, hogy mi üzemeltessük a Dagályt, azért, hogy az átjárhatóság biztosítva legyen.
Mármint a Dagálynak a fürdő részét.
A fürdő, igen, bocsánat, én még arról beszélek. Így van, azért mondom, hogy az nem sértünk hozzá.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Szőke László, a Budapest Gyógyfürdői és Hívizei ZRT vezérigazgatója volt az Inforádió Arénájának vendége. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.